Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
Összművészeti színi előadással tiszteleg a roma holokauszt áldozatainak emléke előtt a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány legújabb produkciója, a Piros esőt kortyolt a föld 80 évvel ezelőtt című előadás, amelyet először október 28-án mutatnak be a Hagyományok Háza színház termében. A produkció a roma kultúra szimbólumaival, mozgás kultúrájával kiegészülve teszi a fiataloknak is átélhetővé a cigány népirtás sokáig kibeszéletlen és meghamisított történelmi tragédiáját. A nemzeti szocializmus ideológiája a zsidók mellett a cigányokat is alsóbbrendű fajnak nyilvánította, a cigányokat mind Németországban, mind pedig a nácik által megszállt országokban üldözték, a zsidókhoz hasonlóan a jogok megvonása, gettósítás, deportálás, majd kényszermunka is megsemmisítés lett az osztály része több ezer romának. A Piros esőt kortyolt a föld 80 évvel ezelőtt című produkciót az alapítvány felkérésére Horváth Csaba, a Forte Társulat alapítója állította színpadra. Az előadás szövegkönyvét Ugron Zsolna, József Attila díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója írta és dramatizálta. Zenei anyagát Lukács Miklós, Erkel Ferenc díjas cimbalom művész, zeneszerző komponálta. A darab szövegkönyve elsősorban a túlélők vallomásaira és a tragédiát feldolgozó, arra reflektáló költeményekre épül. Az előadás személyes sorsokon keresztül idézi meg a népirtás rettenetét, fejet hajtva a túlélők szenvedései és az áldozatok emléke előtt. Az október 28-án este 8 órakor kezdődő előadás megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Fotó.
Frida Kahlo fotógyűjteménye címmel a világhírű mexikói festőművész életének különböző korszakaiba bepillantást engedő fényképekből nyílt kiállítás Budapesten a mai Manó házban. A Mexikó városi Frida Kahlo Múzeum igazgatója elmondta, a kiállítás 241 korábban nem publikált Frida által nagyra tartott fényképet tár a látogatók elé. Perla Labarte Álvarez felidézte, a művész 1954-es halála után férje Diego Rivera a mexikói népnek adományozta egykori Kék Ház néven ismert mexikóvárosi otthonukat, hogy ott egy Frida életének és munkásságának emléket állító múzeumot rendezzenek be. A festőnő személyes tárgyainak jelentős részét, 6000 fényképet, néhány rajzot, levelet, gyógyszert és ruhát azonban 50 éven át elzárva tartottak egy fürdőszobában. A személyes archívum 2003-as megnyitása után az ott fellelt fényképekből válogatott ki 241-et a kiállítás kurátora. A 2009-es mexikóvárosi bemutató óta a gyűjteményt 20 városban közel 1 millióan látták. A budapesti tárlaton 6 tematikus részre oszlik a gyűjtemény. A kiállítás első szekciója a Gyökerek címet kapta. Frida nagyapja és apja hivatásos fotográfusok voltak, de ő maga is szenvedélyesen szerette ezt a művészeti ágat. Az első teremben bemutatott fényképek ennek a családi örökségnek és köteléknek a jelentőségét tárják a látogatók elé. A második, Kék Ház elnevezésű szekció képei a művészt egykori mexikóvárosi otthonában örökítik meg. A harmadik terem a Politika, Forradalmak és Diego címet kapta. Itt láthatók többek között Diego Rivera oroszországi utazása során készített fotói, számos gyárépületet megörökítő fénykép, valamint a mexikói forradalom pillanatait megidéző felvételek is. A negyedik, Megtört test című terem első részében a festőnő az autóbalesete utáni lábadozását, ágyhoz kötöttségét megörökítő képek láthatók. Az ötödik, Frida szerettei című szekció a művész számára fontos személyeket, köztük férjét Diego Rivera-t, testvérét Krisztinát, valamint első szerelmét Alejandro Gomez Ariast örökítik meg. A hatodik, egyben záró egység a fotográfia elnevezést kapta, itt tekinthetők meg azok a képek, amelyeket többnyire neves fotósok, köztük két magyar művész Martin Munkácsi és Brassai Halász Gyula készítettek. Ezek a képek nagy hatással voltak a festőnő művészetére, számos alkotását megihlették. A január 12-én megtekinthető tárlatot a Frida Kahlo Múzeum és az Anahuacalli Múzeum hozta létre.
Kiállítás.
Fine Dining, az ősi Kína gasztró történetei címmel nyílt kiállítás kedden a Budapesti Néprajzi Múzeumban. A tárlat mintegy 90 műtárgyat mutat be a Kínai Nemzeti Múzeum gyűjteményéből az ókortól a modern időkig. A kiállítás gazdag tárgyi, képi és szöveges anyag révén betekintést enged a kínai gasztronómia, nyelvi, filozófiai és spirituális összetevőibe is. A tárlat rámutat arra, hogy jelenkorunk miképpen gyökerezik a kulturális hagyományokban, ősi tapasztalatokban és bölcsességben. Gong Tao, Kína magyarországi nagykövete hangsúlyozta, a 2024-es év a kínai-magyar kapcsolatrendszer fontos éve, mert a diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulóját és a kínai-magyar barátságot ünnepeljük. Erre építve szeretnének tovább haladni, kölcsönösen megismerni egymást, illetve tovább építeni a kapcsolatrendszert. A Kínából származó Liechtensteint, Párizst és Hongkongot is bejárt kiállítás jelenlegi állomásán a Néprajzi Múzeumban a kiállítás jövő január 19-éig látogatható.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Irány a piac, irány a Dunakanyar. Termelői piacra járni nem csak remek szórakozás, de a környékbeli gazdákat is segítjük azzal, ha helyben tudják eladni az árujukat. Nem elhanyagolható tény, hogy így a környezettel is jót teszünk, hiszen az élelmiszereinket nem utaztatjuk kilométerek százain vagy ezrein át. Nagymarosi termelői piac, szombatonként 7 órától 13 óráig. Sok a kedvence, rengetegen még a fővárosból is kijárnak, ami nem csoda, a nyugatiból induló, zónázó vonat a főtér sarkán áll meg. Minden van, amit elvárunk. Füstölt áruk, tejtermékek, méz, zöldség, gyümölcs, szezonban gomba. Ha bevásároltunk, érdemes átmenni a tér túloldalára, lemenni a partra és gyönyörködni abban a kilátásban, aminek nincs párja ebben az országban. A régi svábházakkal csalogató utcák is megérnek egy sétát. Szentendrei piac. Minden szerda és szombat, reggel 6-tól délután 2 óráig. A Bükkös patak partja mellett található piac már legendás, hosszú ideje működik, stabil vásárló közönséggel és visszatérő, megbízható árusokkal. Húsáruk, gyümölcsök, zöldségek, minden van, ami egy tudatosan vezetett konyhába kell. A 11-es főút és a patak találkozását könnyen megtalálják azok is, akik még sosem voltak a szentendrei piacon. Szentendrén sem érdemes sietni. A város páratlan hangulata beszippantja a látogatót, és ha nem rohanunk, olyan évszázados titkokra bukkanunk, amik könnyen Szentendre szerelmeseivé tesznek minket. Tahitótfalui termelői piac. Márciustól decemberig, szombatonként reggel 7 órától délig. Autóval is jól megközelíthető Tahitótfalu füves területe a parkoló mellett, ahol a piacot tartják. Jó időben helyiek és kirándulók egyaránt ott töltik a szombat délelőttöt. Jó hír, hogy tetten érhető a klasszikus piacok hangulata, ami egyszerre bevásárlás és szociális élmény. Váci püspöki gazdapiac. Csütörtökönként délután 2-től 6 óráig. Hazai pékáruk, lekvárok, remek magyar mézek a püspöki palota mellett, szemben a Székesegyházzal. Több izgalmas látnivaló is vár ránk. Ezek egyike az ismert és szeretett országos állat és kirakodó vásár, amelyet minden hónap harmadik vasárnapján tartanak a vásártéren.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A 2 éves kincsemről azt írta a Vadász és Versenylap, hogy ösztövér, sötét sárga csikó, igen higgadt vérmérséklettel, termete csinos, de igen szikár, olyan karcsú, mint az őz, és olyan gyors, mint az idegről lepattant nyíl. Hecker Walter és Brenyó József könyvéből olvastam ezt a korabeli leírást a leghíresebb lóról. Kincsem, a verhetetlen versenyló igaz története, ez a címe a kötetnek, amelyben a ló élettörténetét és versenyeit végigkísérő szöveg mellett gazdag képi anyagot és számos újságcikket is láthatunk. Brenyó József kiadóvezetővel beszélgetünk a kötetről és a kincsemhez, a versenylovakhoz fűződő viszonyáról.
Egy olyan családból származom, ami édesanyám és édesapám oldaláról is köthető a magyar lóversenyzéshez. Az édesapám családja az alföldi, Cegléd-Abony-Szolnok környéki, és egy kisnemesi, köznemesi családból származom. A Kiszeli családról van szó, a nagymamám ebbe a családba tartozott, nagyon módosak voltak, és rengeteg adomát, mesét hallottam arról, hogy a kornak az arisztokráciája az 1800-as években, 1900-as évek elején hogyan mulatott, és oda átjártak a Blaskovicsok is, hiszen Cegléd az egy jelentős mezőváros volt az Alföldön, és hallottam így természetesen kisgyermekként kincsemről is. Az édesanyám családja viszont dunántúli, és a dédpapám az a Kisbéri Ménesnek volt a főkocsisa, és ő még kincsem korában került oda, úgyhogy ő még látta is kincsemet. Hát akkor természetesen adott, hogy az ember, ahogy aztán ráeszmél arra, hogy milyen életfeladatai vannak, mert én például tanárként kezdtem el a pályámat, a rajszakos tanár voltam itt Újpesten. A lényeg az, hogy innen nem volt nehéz átnyergelni aztán, mint grafikus a könyvek világába, és egy idő után egyszerűen megszólított ez a téma.
Ugye itt a kincsem kötet azzal kezdődik, hogy az elődök, vagy más versenylovak milyen szériában nyertek, hogy 12-t nyertek, vagy 15-öt, de a kincsem az 54-jel, az 54 megnyert versennyel, úgyhogy zsinórban, tehát hogy nem verte meg senki, azért egészen elképesztően kimagaslik. És akkor beszéljünk arról, hogy milyen jelentősége van az ő megszületésének, a kincsem jelenségnek.
Van egy Eclipse nevű angol telivér, 1700-as évek végén született és versenyzett. Ő volt az egyik ilyen nagy nyerő. Aztán van egy Black Caviar nevű ló, aki 25 versenyt nyert. Aztán ez a legnagyobb széria, amit egy angol telivér versenyló, galop versenyló nyert. Van egy argentin ló, ami azt hiszem, hogy valami 55 vagy 56 versenyt nyert, de neki vannak vereségei is. Viszont kincsem ebben az 55 indulása volt, mert volt egy holt versenye, 54 versenyt zsinórban megnyerni, fantasztikus és egyszerű és megismételhetetlen, tehát a mai modern körülmények között ez lehetetlen, állat jóléti szempontból valószínűleg a tulajdonosát, Blaskovics Ernőt megbírságolnák, de hát egy másik korszakban élt és versenyzett, illetve versenyeztették. Olyan terhelésnek volt kitéve, amit csak ő bírt ki, senki más a világon, és ezért is megismételhetetlen ez. Nos, kincsem ugye 1874. március 17-én született. Volt egy Blaskovics Ernő nevű köznemes, aki Tápió Szentmártoni birtokán gazdálkodott, az édesapja már angol telivérlovakat tenyésztett, tehát ő egy ikonikus személy, ő egy alacsony, kistermetű, könnyű súlyú ember volt, aki zsokénak, illetve kocsisnak, fogatosnak egyaránt kiemelkedő képességekkel bírt. Az örökségét eleve úgy kérte ki, hogy olyan földeken tudjon gazdálkodni, ami ló tenyésztésre, nevelésre alkalmas, és így alakította aztán ki a Tápió Szentmárton körül a birtokát. Megfogant Kisbéri Ménesben kincsem 1873-ban, és 74-ben valahol világra jött.
Két hely is vetekszik érte.
Igen. A lényeg az, hogy a Kisbéri Méneshez, illetve Tápió Szentmárton az egyaránt köthető. Ugyanis az anyja, Walter Nymph, Blaskovicsnak a kancája volt, az apja, Kambuszkan viszont a magyar királyi Ménesnek a törzsménye, fedezőménye volt. Két hihetetlen jó képességű ló Frigyéből született meg kincsem, és az a misztikus, hogy a saját születésnapján pusztult el 13 évesen ugyanazon a napon Kisbéren. Tehát Kisbéren fogant, Kisbéren pusztult el.
Bármiféle újat, akár a versenyzés során, akár a lótartás során be kellett vezetni. Szóval, hogy csak az ő képességeinek volt köszönhető ez az elképesztő teljesítmény, vagy nagyon sok mindent tudtak a körülötte lévők, akik gondozták?
Blaskovics Ernő az egyik fontos személy, aztán Ferenc József, aki megalapítja a Kisbéri Ménest, aki nagyon fontos személy, aztán volt egy Francis Cavaliero nevű angliai ló szakértő, mindenes, aki az Osztrák Jockey Klubnak a főtitkára is volt, mint nyelvtanár került Magyarországra. Nagyon jó kapcsolatot ápolt a bécsi udvarral is, és ő egy olyan kapcsolati hálóval rendelkezett, ami alapján rengeteg jobbnál jobb versenylovat hoztak be Magyarországra. És így került be Magyarországra egy Minerál nevű ló, aztán egy Buccaneer nevű ló, ennek a Frigyéből született meg Kisbér, aki 1873-ban született, 76-ban megnyerte az angol derbit, illetve a Grand Prix de Paris-t, ami azóta sem sikerült, csak 5 lónak a világon rajta kívül. A lényeg az, hogy és ugyanebben az évben, 76-ban kezdett el versenyezni kincsem. Tehát ez a két ló egyszerre volt jelen, és az egyik egy világnagyság volt, mert az angliai derbi Epsomi derbi az az olimpia, a világbajnokság pedig Párizsban a Grand Prix de Paris, Párizsváros nagydíja, és ugyanebben az évben debütált Kincsen. Most miért nem indult a derbiben? Miért nem indult a Grand Prix de Parisban? Egész egyszerűen nem jól menedzselték, illetve azt képzeljék el a kedves hallgatók, hogy Blaskovics nem volt tudatában, hogy egy ennyire jó lova lesz, egyszerűen nem ismerte fel, és el akarta adni a lovát. És akkor innen jön egy nem legenda, hanem egy valóság, hogy egy báró Orci Elek és gróf Lónyai Béla meghívást kaptak, hogy menjenek el a Tápió Szentmártoni birtokára, és bemutatta az évjárati csikóit, ami azt jelenti, hogy 8-10 lovat kis csoportokba, úgynevezett lotokba elővezetett, és ez a két pechfogel mind a két vagy három alkalommal kidobatta a lotból, a csoportból Kincsemet. Tehát az, ami hihetetlen, hogy egy éves korában a tulajdonos Blaskovics el akarta adni Kincsemet. És ez a két szerencsétlen viszont nem vásárolta meg. A menedzser is azért is nagyon fontos, mert utána másfél éves korában ide Alagra került egy tréningtelepre, ahol egy angol nagyszerű, hát Huntsman volt, tehát falka mester volt előzőleg, és utána lett aztán tréner. Egy olyan angol szakember jött Magyarországra a személyében, aki addig még soha. És miután ide került, akkor természetesen először ide több ilyen William Benson volt az egyik nagyszerű tréner például, aki stopperórával mérte a lovaknak a teljesítményét, és a lényeg, hogy Robert Hess volt az, aki előtte Csákon falkamester volt, illetve ő Kisbéren is, még a Batthyányiak idejében is volt falkamester. Ő tökéletesen megtanult magyarul, családot alapított itt Alagon, olyan tréning technikái voltak, csinált egy egyenes pályát, emelkedővel, ez egy homokos pálya volt a Dunapartján, akkor csinált normál ellipszis alapú pályát, illetve volt még egy másik egyenes pályája, ez mind itt Alag és Göd között. Tehát ezek az emberek már mind kellettek hozzá. Németországban kezdett versenyezni két éves korában, mert ugye két éves volt 1876-ban. Zsinórban megnyert 6 vagy 7 versenyt Németországban, Sopronban lépett először magyar földre, és aztán Sopronban nyert. Hogy Kincsem milyen volt, azt mondják, hogy flegma volt. Tehát a Kincsem annyira tudta, hogy ő kicsoda, hogy ő egyáltalán nem izgult soha. Nagyon rendszerető, nagyon a parancsokat követő, a lovasának az utasításait követő és azt betartó ló volt. Tehát nem szegült ellen, nem tört ki, nem renitenskedett. Ha egy versenyen őt az utolsó 200 méteren indították, addig is szép nyugodtan galoppozott a vezető mögött, nem izgatta magát, és amikor megkapta a parancsot, akkor aztán minden erejét bedobva elszáguldott az addig vezető ló mellett, és mindenki csak legyintett, és eldobták a vesztes tiketjeiket a fogadók, illetve hát hurráztak azok, akik nyertek vele.
Kincsem a verhetetlen versenyló igaz története, Hecker Walter és Brenyó József könyvét az Erdélyi Szalon és az IAT kiadó jelentette meg, és akit érdekel Kincsem története, a Spotify-on meghallgatható ennek az interjúnak a hosszabb, 40 perces változata.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.